Köszöntöm a hallgatókat! Jelentősen nőtt az eladásra váró ingatlanok száma a múlt év első hetéhez képest. Az ingatlan.com összesítéséből az is kiderül, hogy országosan több mint 18%-kal több eladó lakásból és házból válogathattak a vevők, mint egy évvel korábban. Ezzel párhuzamosan a kereslet 40%-kal csökkent. Budapesten 1%-kal bővült a kínálat. Ez a növekedés elsősorban a családi iker- és sorházaknak köszönhető, amelyekből 8%-kal több volt a piacon, mint 2022 elején. Közben a fővárosi lakások kínálata minimális mértékben 1%-kal csökkent. A következő percekben először az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét kérdezem a részletekről, azt követően pedig a háztartási napelemek jövőjéről, illetve az otthoni áramtárolás lehetőségeiről beszélgetünk a szakértővel. Kérem, tartsanak velem!
Ingatlan üzlet.
És a vonalban van Balog László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Úgy tűnik, hogy tovább lassul az ingatlan piac, legalábbis egyre több az eladatlan ingatlan, mi szűrhető le hirdetések számából, illetve pörgéséből.
Az évelei időszak mindig izgalmas, mert általában, amikor az év első néhány napjában, az első heteiben történő változásokat összehasonlítjuk az előző év aktualitásaival, akkor az nagyjából előrevetíti az elmúlt évek tapasztalata alapján, hogy milyen évre számíthatunk az adott évben. 2023-ban azért különösen is érdekes volt január első heteiben a kereslet kínálat alakulása, ami azt hozta, hogy 40%-kal kevesebb volt az érdeklődés az eladó ingatlanokra, a kínálat viszont számottevően negyedével nőtt országos szinten. Budapesten és a többi településtípuson eltérő módon változtak az eladó ingatlanoknak a számai. Budapesten az eladó lakásokból 1%-kal kevesebb volt elérhető a piacon, mint tavaly januárban, viszont a házakból 8%-os volt a többlet, így összességében több eladó ingatlanból válogathattak a fővárosi vevők január első 1-2 hetében.
Mi a helyzet az agglomerációval? Ugye tavaly nagyot fordult az a trend, hogy korábban a kiköltözés volt a jellemző, most inkább a beköltözés, illetve a házból lakásba költözés. Ez mennyire tükröződik az agglomerációs ingatlan hirdetésekben?
A lakáspiac dinamikája érezhetően megfordult, tehát ami korábban jellemző volt, hogy sokan költöztek ki, és felszívta az agglomerációs kínálatot, a növekvő kereslet Budapest környéki településekben. Ez megváltozott, és gyakorlatilag most egyre több az eladatlan, vagy eladhatatlan lakás és ház Pest vármegyében, Budapest környékén. Ebből azt szűrhető le, hogy a Budapest környéki kínálat az több mint 15-20%-kal növekedett, az eladó házak száma több mint 20%-kal nőtt, az eladó lakásoké pedig több mint 40%-kal, de itt azért ez nem annyira meghökkentő adat, mivel ezeknek az eladó lakásoknak a száma nem érte el a 10 000-et még az 2023. január első heteiben sem. Tehát ebből a szempontból az alacsonyabb bázis az mindenképpen közrejátszik a dinamikus növekedés hátterében. Ami viszont érdekes lehet a későbbiekben, hogy vajon magára talál-e a kereslet az agglomerációs településeken, mert ha nem változik a dinamika, akkor ez az árakra is kihatással lehet, ugyanis azok, akik mindenképpen szeretnék eladni ingatlanukat Budapest környékén, lejjebb kell, hogy vigyék az árakat, és ez akár egy olyan spirált is elindított az ingatlanpiacon, ami akár Budapest külső kerületeibe, onnan pedig az átmeneti kerületekre, vagy akár a belvárosra is átterjedhet.
Egyébként most az árakon még akkor nem látszik ez a fajta változás? Tehát ugyanazokon az árakon kínálja mindenki az ingatlanját, mint mondjuk egy fél évvel ezelőtt?
Az árakon egyelőre csak a stagnálás látszik, ami nagy szó, mert az elmúlt időszakban azt szokhattuk meg, az elmúlt 3-4 évben is, hogy éves szinten 20-25%-kal nőttek a kínálati árak, és egyébként a tranzakciós árak is 15-20%-kal nőttek. Ebből pedig az is következik, hogy havi szinten is számottevő volt a drágulás, akár 1-2-3%-os árnövekedéssel is találkozhattak a vevők viszonylag rövid idő alatt. Ez most abszolút megváltozott, és most már a stagnálás lett az irányadó tendencia a lakásárak tekintetében. Ebből az is következik, hogy mivel most kínálati árakról beszélünk, a vevőkből pedig egyre kevesebb van a piacon, ezért ez együtt jár az alkupozíció növekedésével, vagyis a vevők egyre többet tudnak alkudni, így végső soron most olcsóbban lehet ingatlant vásárolni, mint például néhány hónappal ezelőtt, hogyha valaki ügyesen tud alkudni, és olyan ingatlan típust keres, ami iránt nem nagy a kereslet. Itt számottevő különbség van például a kis alaptörletű garzonlakások és a nagyobb alaptörletű családi házak között, hiszen ez utóbbi esetében a kereslet jelentősen csökkent, és vélhetőleg itt lesz a legnagyobb az árcsökkenés, hogyha az országos ingatlan piacot ingatlan típusonként szeretnénk felosztani.
Na most, hogy az ingatlan.com-on a hirdetések pörgését is tudjátok mérni, és ebből is sok minden következtethető. Átlagosan mennyi ideig van fönn mostanában egy hirdetés, és mennyivel nőtt vagy csökkent ez az időszak az elmúlt mondjuk egy évhez képest?
Érezhető a hirdetési aktivitás lassulása, legalábbis ami a vevők részéről történő aktivitást jellemzi, tehát most nőtt körülbelül 2 héttel az eladási idő, 60 napról 75 napra, viszont ez még mindig alatta van annak az értékesítési időtartamnak, amit egyébként még 2016-17 környékén mértünk a piacon. Ugye a legnagyobb pörgés 2018-19-ben volt a piacon, ott akár másfél 2 hónapra is lerövidült az eladási idő. Most folyamatosan visszatérünk a korábbi értékesítési időhöz, a korábbi szintekhez, viszont ez még nem annyira számottevő növekedés, ami nagyon baljós jövőt festene az ingatlan piac vonatkozásában a vevők vagy az eladók számára.
Az elmúlt percekben Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét hallották.
Ingatlan üzlet.
Miután a kormány bejelentette, hogy változnak az áramátvételre vonatkozó szabályok, azt követően ugye beszélgettünk itt ebben a stúdióban is arról, hogy milyen lehetőségei lesznek még egyáltalán magánszemélyeknek arra, hogy telepítsenek napelemeket, illetve lesz-e egyáltalán értelme, hiszen egy ember általában napközben dolgozik, tehát se autót tölteni nem tud napközben, se működtetni az otthoni berendezéseit, viszont este, mikor hazamegy, legalább akkor már nem süt a nap, tehát nem tudja használni a napelemeket, és mivel, hogy a szaldóelszámolás megszűnik a novembertől telepítendő napelemekre, a Napelem Napkollektor Szövetség elnöke például azt mondta, hogy okafogyottá válik egyáltalán egy ilyen lakossági beruházás, illetve lehet nagyon drágán eltárolni az áramot, és a következő percekben erről fogunk beszélgetni, hogy ennek milyen lehetősége van, és mennyi idő alatt térülhet meg. És vendégem a stúdióban Ecsedi Péter, a PowerCharge ZRT innovációs vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot! Köszönöm szépen a meghívást!
Hát ez egy nagyon izgalmas téma. A lényeg az, hogy ugye itt valamiféle akkumulátorok telepítéséről van szó, ha le akarom egyszerűsíteni. Tehát ha van mondjuk 8 kilovattnyi napelem a tetőn, mondjuk, hogy ideálisan déli fekvésű, 30%-os dőlésszögű tetőn, ez talán a legideálisabbnak mondható, télen-nyáron jól fogja a nap sugarakat, ehhez mekkora akupakot kell telepítenem és hova?
Így van, tehát alapvetően most lesz egy nagy változás a napelem telepítéseknél, hisz ugye, ahogy említette, megszűnik a szaldó, ezáltal ugye mondhatnánk azt is, hogy okafogyottá válik a napelemes rendszereknek a telepítése, viszont ugye ez a technológia, ez az akkumulátoros technológia, ez már nem egy új keletű dolog, csak Magyarországon a szaldó miatt nem nagyon volt létjogosultsága, tehát nagyon nehezen lehetett azt bebizonyítani az ügyfeleknek, hogy ez megtérül a szaldó mellett, tehát nem is lehetett, hogy megtérülés számítani erre. De Németországban, Kínában és egyéb más nyugati országokban, ahol alapvetően nem volt soha egy ilyen szintű energiaelszámolásos modell, mint Magyarországon, ott már azért régóta vannak erre tapasztalatok. Ugye mi durván 1-1.5 éve kezdtünk el foglalkozni ezzel komolyabban, mert láttuk azt, hogy egyre inkább lehet létjogosultsága, sőt, nálunk nem is a szaldó miatt jött be ez a képbe, hanem az ukrán háború miatt egy ilyen biztonsági tartaléknak, hogy mi van, hogyha nincs áram, akkor hogy lehet majd megoldani a lakosságnál az áramtárolását. Igen, tehát ez egy nagyon jó kérdés, és erre talán sem a piac, sem pedig a telepítő cégek nincsenek még felkészülve.
Egy normál üzemvitelű, vagy normál családi élethez szükséges történetnek hogy van értelme. Tehát, hogy igen, érdemes itt végig gondolni azt, hogy mikor fogyaszt az ember több áramot. Ugye, aki árammal fűt, annak nem biztos, hogy lenullázza ez a téli áramszámláját, sőt, viszont akinek mondjuk nyáron növekszik meg a villamos áram felhasználása, mert mondjuk annyit hűti a házat, és a hűtőszekrény, meg a klímaberendezés, az mondjuk többet fogyaszt, mint télen, amikor ezeket nem használja, de fűteni meg mással fűt, ott lehet, hogy érdemesebb, nem? Meg arról nem is beszélve, hogy ezek ugye termosztáttal működnek, tehát ha nappal, amikor nagyon süt a nap, akkor indul be a klíma, akkor ugye fogyaszt is és tölt is, tehát akkor van igazán értelme ennek.
Így van, így van. Tehát alapvetően azt kell mindig megvizsgálni, hogy mi alapján számolunk. Tehát, hogyha van egy gázfűtésem, és alapvetően azzal fűtöm a házamat, akkor el lehet érni azt a szintet, hogy akár egy nullás villanyszámlát is kihozzon értelmes keretek között a tulajdonosa a napelemrendszernek. Viszont a másik oldalról meg, hogyha gázfűtésről állok át más alternatív villanyfűtésre, tehát gondolok itt az infrafűtésre, vagy a fűtő-hűtő klíma, vagy hőszivattyús verzióra, akkor is lehet számolni, ugye ott nem mindegy, hogy hogy számolunk, tehát hogyha azt számoljuk, hogy a gázszámlánkat, amit eddig kifizettünk volna, azt megspóroljuk, és annak csak egy töredékét fogjuk villanyszámlába havonta télen befizetni, mert akkor is egy nagy megtakarítást tudunk elérni.
Na most egyébként ez egy érdekes dolog, mert ugyanaz az, ami mondjuk egy termosztát segítségével nyáron a hűtésre megoldható, az télen a fűtésre is ugyanis megoldható. Tehát hazamehetek én arra, hogy szauna van otthon, és akkor reggelig szépen visszahűl a ház, de mondjuk egy rendesen szigetelt háznál nem is kell szaunát csinálni ahhoz, hogy egész éjjel jó meleg legyen.
Sőt, a saját példánkból tudom, hogy nálunk az irodaházban úgy lett, nekünk is gázfűtésünk van, ami most ugye le lett állítva, és fűtő-hűtő klímák biztosítják a fűtést, és ez teljes mértékig egy szigetüzemben egy akkumulátoros tároló keresztül működik, és teljesen jól használható.
Mert akkor ott is vagyunk, hogy egyébként gondolom, hogy a lakossági igényekre tudnak választ adni, és igazából nem érdemes erre olyan szempontból több szót vesztegetni, hogy mindenkinek más az élethelyzete. Esetleg egy mondat még, ami nagyon fontos, és ahol a napelemes szakember azt mondta, hogy na hát azt felejtsük el, akkumulátorral elektromos autótöltés. Mert ugye nagyon sokan azért akarnak napelemet, én is ezen vágyakozók sorát bővítem. Én például a kabáthoz vettem, én a gombhoz vettem a kabátot, tehát hogy én megvettem az elektromos autót, és hogy majd telepítek napelemet, erről lecsúsztam. De most már a szakember szerint nem is lesz értelme, mert ugye akkor nem vagyok otthon, amikor direkt be tudna tölteni a napelem.
Alapvetően igen, tehát hogyha nem vagyok, tehát hogy direkt inverteres rendszerrel próbáljuk tölteni az autónkat, napközben általában az autónk nincs otthon, de ugye erre is vannak megoldások, ugye ami most előny, ami alapból hátrány, ugye az autók nagy része 11 kilovattal tud AC-n tölteni, de ugye még a 22 kilovattos töltés nagyon kevés autó tudja. Ide viszont simán vannak olyan rendszerek, van is egy ilyen csomag ajánlatunk, amit arról szól, hogy tényleg hazaviszi az ügyfél, és maga otthon össze tudja szerelni, ami áll napelemből, áll egy tárolóból, és áll egy integrált 11 kilovattos töltőfejből. Alapvetően ez azoknak lesz megoldás, akik az autót, az elektromos autót ténylegesen ingázásra használják, agglomeráción belül, nem az, aki nagy hosszú távokat fog menni.
De hát az elektromos autónak eleve itt van.
Így van, így van. Tehát a nagy, mondjuk nekem nem, én nagyon sokat autópályázom, de az egy másik kérdés. Tehát itt megvalósítható az, hogy napközben, amikor töltődik a kis akunk, azt éjszaka, vagy ha megérkezünk még nyáron úgy, hogy még süt a nap, akkor ameddig napsütés van, addig a napelemről fog tölteni, és onnantól kezdve, amikor ugye lement a nap, és már nincs termelésünk, akkor átvált az akkumulátoros üzemmódra.
Ennek a részleteit is majd mindenki, akit érint, az megtudja egyébként, mert ez hosszabb időt így vesz igénybe, mint a mi műsoridőnk. Viszont mivel, hogy nagyon sok vállalkozó van a hallgatóink között, érdemes az ő esetüket elővenni. Ugye ott fordított a helyzet, amikor süt a nap, működik a vállalkozás, és kivéve az éjszakai bárokat, meg egyéb ilyen speciális vállalkozásokat, egyébként éjszaka nem annyira használnak áramot, vagy minimálisat, amit simán elbír egy akkumulátor éjszaka. Egy kisebb is akár, mint amekkora mondjuk a teljes felhasználáshoz kell. Egy étterem például, hogy most pont a rosszabb helyzetbe került vállalkozásokról beszéljünk, mert most jelenleg ugye nagyon sok éttermet, szállodát zárnak be. Ugye ezek a vállalkozások a brutálisan megemelkedett energiaköltségek miatt nem bírják egyszerűen versenyképes áron kínálni a szolgáltatásaikat. Nekik nyújthat-e megoldást az, hogy akár a teljes működésüket megpróbálják szigetszerűen, vagy majdnem szigetszerűen némi hálózati rásegítéssel megoldani?
Alapvetően igen, nyújthat több olyan, ugye azt tudni kell, hogy nálunk a fő fókusz az a KKV és az erőművi szektoron volt. Ugye mi nem látunk első körben nagy áttörést a lakosságiban, tehát arra van több tapasztalat, és arra van kiforrottabb technológia is. Tehát igen, több olyan projektünk van, akár gyártócsarnokok, ahol ugye itt a vízhatós rendszerekről beszélünk már.
Miről ott, ezt a fogalmat?
Tehát ugye arra gondolok, hogy ugye 50 kilowatt felett már ugye nem lakosságiról beszélünk, és ott teljesen más konstrukcióban lehet áramot visszaszolgáltatni, vagy nem. És nagyon sok esetben ott is az van, hogy fel lehet rakni a napelemet, amit megtermelünk, azt el tudjuk használni. De ugye, ha van egy három műszakos munkarendem, és van mondjuk 400 kilovatnyi napelemem, amiből elhasználok 200-at, akkor az a másik 200, Isten igazából nem tud visszakerülni a hálózatba, és ezt éjszaka nem is tudom kompenzálni. Tehát ezeknél a gyártóüzemeknél van realitása ezeknek az eszközöknek. Ugye itt már nem kicsi berendezésekről beszélünk, ezek már általában konténer méretű berendezések, amik egy full kompakt eszköz hűtéssel mindennel.
Na most egy megfelelően versenyképes és profitábilis vállalkozásnál ez gondolom egy-két év alatt megtérül.
5-6 év.
Hát az azért az egy-két év kategória, tehát hogy még 10 éven belül megtérül. Gondolom talán egy étterem vagy egy szálloda esetében is ennek egy töredék méretű berendezése is megtérülhet néhány év alatt, hiszen ugye télen, nyáron hűteni kell, és ott ugyanaz az igaz, mint egy lakásnál, hogy nappal süt a nap, akkor hűtünk, az jó lehet. Igen. Esetleg még főzésre is lehet valamit használni belőle, meg egyéb történetre, világításra, stb. Egy szálloda esetében, tudom, hogy nincsenek még igazán tapasztalatai, de akár egy kis panzió, akár egy nagyobb szálloda, mondjuk egy tényleg egy méretes szálloda a tetején elhelyezhető, mert ugye ez szokott a probléma lenni, hogy ugye hasznos teret ne fogyasszunk, hanem ott van a kihasználatlan tető, ha oda föltesszük, a legjobb helyen van a napelem. Képesek a mai rendszerek megtermelni az igényt, vagy legalább az igény nagy részét?
Szerintem képesek. Hoteles tapasztalat Magyarországon még nincs. Szlovéniába indul most egy projektünk, ahol egy 200 kilovattos rendszer került telepítésre, és ott a hotel tulajdonosa belátta azt, hogy igen, amit ön is mondott, hogy tetőre nem lehetett volna felrakni ennyit a kialakítás miatt, és ott inkább földi telepítés lesz, és beáldozott a hotel kertjéből egy részt, ahova ezek a napelemek felkerülnek, annak zászlójára, hogy egy hatalmasat tud majd a végén spórolni vele.
Bár egyébként, ha ezeket a földi telepítésű napelemeket elnevezzük fedett parkolónak, akkor az két legyetűt egy csapásra, és ugye nyáron úgyis megy a harc a parkolókban az árnyékért, tehát hogy valószínű ez még egy jó ötlet lehet, még tisztán tartani is könnyebb, mert viszonylag elérhető magasságban van. Nem vinném el ezt a beszélgetést ebbe az irányba, főleg azért, mert ön elsősorban az akkumulátorokkal foglalkozik, és azért arról beszéljünk egy pár szót. Egy ilyen akkumulátor azt mondta, hogy 5-6 év alatt megtérülhet egy olyan vállalkozásnál, amelyik ugye folyamatosan használja, amelyik akár az áramszámlájának a 80-90, akár 100%-át is képes megtermelni. Egy ilyen típusú vállalkozásnál, vagy akár egy lakossági felhasználás esetében, vagy egy étteremben, mennyi idő lehet ez a megtérülés?
Alapvetően, ugye mivel nincsenek élő tapasztalatok, tehát ugye számításokra tudunk alapozni, tehát most, ha a KKV-t vesszük és a lakosságot elengedjük, ugye a lakosságnál napközben nem nagyon használunk áramot, akkor ez az 5 és 7 év között van a megtérülési idő, ami még bőven benne van a garancia idejében, tehát nem az élettartama, hanem a garancia idejében ezeknek az akkumulátoroknak. Ugye egy 10 éves garanciáról beszélünk, tehát az összes nagy prémium gyártó, aki ebben a szegmensben a piacon van, az 10 év garanciát biztosít ezekre az aksikra, és átlagban 17-18 év élettartamot.
De és ez nem jelenti azt, hogy az élettartam vége, az a valós élettartam vége. Ugye nekem nem túl fiatal az elektromos autóm, mindenki óva intett tőle, gyakorlatilag ezek a úgynevezett pálcikák, hál' Istennek, nem akarnak fogyni, ne is fogjanak, de szóval, hogy úgy tűnik, hogy ezek az akkumulátorok
van,
sokkal többet bírnak.
Így van, ezek egy pessimista becslések voltak, ugye, és ez most már látszik, hogy ezek sokkal többet bírnak. És ugye a maga a energiatárolási megoldás, amit itt használunk, az egy teljesen más, mint az autóknál. Ugye az autóknál be vagyunk skatujázva, vagy egy nagyon pici területre kell ezeket az aksikat összerakni, tehát a lítium-vasfoszfát aksik nem is jöhetnének szóba. Ugye óriási különbség az, hogy a lítium-vasfoszfát aksik nem annyira gyúlékonyak, a másik oldalról nem termelnek akkora hőt, és nem is kell ezáltal akkora hűtés és akkora fűtés nekik télen. Tehát karbantartás szempontjából sokkal igénytelenebbek, ezáltal nem tudunk olyan tényezőt generálni, hogy nagyon-nagyon befolyásoljuk az élettartamunkat.
Tehát akkor arra mindenki számíthat, hogy megtérül neki a beruházás függetlenül attól, még akár egy lakossági beruházás esetén is, hiszen ott meg nem kell annyi akkumulátort venni, megtérülhet úgy, hogy még akár hasznot is termelhet. Tehát a megtérülést követően még elműködik egy pár évig anélkül, hogy...
Így van, és szerintem ebben nagy változás is lett, csak egy holland példát felhozva. Nagyon sokat járunk Amsterdamban, vannak kint partnereink, és ugye ott is előjött az, hogy napközben nem vagyok otthon, viszont nyáron teremelem az energiát, hogy ezzel most mit kezdjek. És ott teljesen, és erre már egy konkrét iparág is kifejlődött, hogy a ház elé szépen ki van telepítve egy töltő, és ha bárki, aki éppen arra jár, látja egy publikus térképen is tudja tölteni az autóját, és még ezáltal a tulajdonos plusz bevételhez is tud jutni.
Most ez egyébként a magyar szabályozás még nem alkalmas.
Ezt akartam mondani, hogy ez Magyarországon ez még nem kivitelezhető.
És nem tudom, hogy mennyire engedné ki a kezéből ezt a legnagyobb árabszolgáltató. Az időnk az sajnos elfogyott, úgyhogy ezzel a félig jó hírrel, félig nem túl jó kicsengéssel fejezzük be ezt a műsort. De nagyon köszönöm Ecsedi Péternek, a Powercharge ZRT innovációs vezetőjének, hogy vendégünk volt. Egy későbbi alkalommal kérem, folytassuk ezt a beszélgetést.
Köszönöm szépen, nagyon szívesen.
Ingatlan üzlet.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat. Ingatlan üzlettel legközelebb, ugyanitt, ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Remélem, akkor is velem tartanak majd. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Lakatos László.